amikor értesítettek róla, hogy idejössz. Most aztán itt vagy, és nem kis kellemetlenséget okozol nekem. Ami pedig a kérdésed lényegét illeti, nos, belátom, hogy nem térhetek ki a válasz alól. Igen, igazad van, nem vagyok gyakorló trapa, azaz szerzetes, és nem is voltam soha. Kivéve gyermekkoromat, akkor 3 évet töltöttem egy kolostorban, ám őszintén szólva sokra már nem emlékszem az akkori időkből. Homályosan derent csupán, hogy mindenféle csínyeket követtünk el a csosztimpa, a felügyelőnk ellen, aki aztán bottal kergetett bennünket a kolostor udvarán. Itt Nepálban, Norvégiában, Rimpócse. Szóval, nem sokra emlékszem, az az igazság. 10 évvel ezelőtt aztán történt itt valami, na mindegy, ezt talán elmondhatom. Bizonyos személyek, vagy inkább személy bizonyos meggondolásból, a nepáli hatóságokkal egyetértésben úgy döntött, hogy újjáéleszti Ngakpa kolostorát. Ezt itt, amiben vagyunk. Bizonyára látod, hogy Ngakpa tulajdonképpen még mindig romhalmaz, ha egy kolostort évtizedekre magára hagynak, az így néz ki. Szóval a kolostort helyre akarják pofozni. S mivel vezetőt kellett kinevezni nemrég elhunyt elődöm helyére, engem neveztek ki. Meghökkenve néztem rá, vajon igazad beszél? S Hula Rinpoche levett egy süteményt az üvegtálról és a szájába tette. Amikor ráharapott, akkor átreccsent a foga, hogy gyorsan behunytam a szemem. Amikor kinyitottam, S Hula az arcát tapogatta. A sütemény ott hevert előtte az asztalon. A fenébe is nézett rám ilyetten. Csak nemrég tették fel az új hidamat, egy vagyont fizettem érte. Mi a fene ez, sütemény, mondtam, ez bökött rá Hula, ennél még a bazalt is puhább, pedig lisztből van, csak éppen hibát követtél el, Rinpoche. Milyen hibát, értetlenkedett. Megpróbáltad megenni, Hula szeme kikerekedett a csodálkozástól. Na és, a sütemények arra valók, hogy megegyék őket. Nem, elméletileg, bólintottam, és gyakorlatilag, az ilyesfajta süteményeket nem illik megenni. Akkor mit illik csinálni vele? Tedd szépen le az asztalra, és hagyd békén. Na, hogy békén hagyom, kezdett visszatérni a kedvem, amely az utóbbi percekben egy távoli sarokban lapulhatott. Elvégre ritkán fordul elő, hogy egy európai egyfőlámát taníthat a kolostori etiketre. Ez a sütemény nem arra szolgál, hogy megegyék, ismételtem. Akkor mire? Részben, hogy kifejezd vele a kolostor gazdagságát. Ngakpa gazdagságát? Ha, feltehetően nem kifejezetten Ngakpára találták ki e szokást. Azon kívül még arra is való, hogy a kínáló kifejezze vele a megkínált iránti megbecsülését. Ezzel, akkor érezd megbecsülve magad, Blobzang barátom. Végül is mit kívánsz tőlem, hogy gyere le velem a könyvtárba, Rinpoche. A mögött az ajtó mögött van a könyvtár, mutattam néhány perc múlva a hajdan vörösre festett fajtóra, amiről az elmúlt évtizedek már rég lekoptatták a festéket. Hula udvariasan előre engedett. Az ajtóhoz lépkedtem, és kitártam előtte. Az ajtószárnyak nyikorogtak, rászkódtak, forhullott róla az orrunk elé. Hula belépett a terembe, aztán abban a pillanatban meg is dermedt a meglepetéstől. Mi a csoda ez? Átnéztem a válla felett. Csupán a könyvhegyeket láthatta, azoktól hökkent meg. Könyvek, mondtam, ennyi. Megfogtam a karját, és a megfelelő könyvhegy túlsó oldalához húztam. Ott eleresztettem és a barlang bejáratára mutattam, látod? Mit kellene látnom? Találtam odabent 2 halottat. 2 halottat nyögte. Miféle 2 halottat? Jobban mondva, 2 múmiát. 2 európai ember múmiáját. Úgy nézett rám, mintha nem lennék egészen normális. Mintha csak ekkor döbbent volna rá, hogy alig ha nem baj lehet nálam az emeleten. És hol vannak? Bent, abban a lyukban, vagy inkább barlangban. Te találtad meg őket? Én? Egészen biztos, hogy igazat mondasz. Miért hazudnék neked? Várj egy kicsit, Rinpoche. Ezúttal sokkal sötétebb volt odabent, mint korábban. Talán a könyvek ismét elmozdultak, elzárva a behatoló kíváncsi fénysugarak útját. Addig-addig nyújtogattam a kezem, amíg el nem értem az egyik múmia lábát. Nem akartam puszta kézzel hozzáérni, így már jó előre becsavartam a kezem egy könyvborító sejmébe. Volt belőlük elég, nem kellett soká keresgélnem. Elkaptam a halott lábát, és kisé magam felé húztam. Nem akartam meggondolatlanul bánni vele tekintettel arra az el nem hanyagolható tényre, hogy a múmiák általában nincsenek olyan állapotban, hogy rángatni lehessen őket. Az én múmiám azonban olyan könnyedén csúszott ki a barlangból, mintha örült volna neki, hogy végre kiszabadul a könyvek alól. Csak akkor tűnt fel, hogy nincs rendben vele valami, amikor a sejmen át is megéreztem a csizmája mintázatát. Ez aztán valahogy nem tetszett nekem. Úgy emlékeztem, hogy a 2 halott a könyvek alatt nem hordott csizmát, de még csak ruhát sem, ha a csontjaikon fityegő rongyokat nem számítjuk annak. Mielőtt meggyőződhettem volna róla, hogy mi is történhetett a könyvbarlangban, amíg én Csula főlámának Illemórát tartottam, a halott már ki is bukkant a képfényre. Halottat mondok, és ezt szándékosan teszem. Az a valami, amit kihúztam a könyvbarlangból, nem múmia volt, nem egy ki tudja, hány éve haszalódó holttest, hanem egy, csak nemrég elhunyt ember teste. A halott lábán viseltes vietnámi papucs volt, ennek a pántjait éreztem meg a sejem kesztyű alatt. Ezen kívül piros palástot viselt, övet a dereka körül, megfagyott rémületet az arcán. A halott, mert kétség kívül az volt, csak nemrég kerülhetett be a barlangba. Ez annál is inkább biztos volt, mivel tegnap még találkoztam vele, akkor még épnek és egészségesnek látszott. A halott az a fiatal trapa volt, Kharó, aki az elmúlt nap délutánján olyan kevés lelkesedéssel kapargatta le a koszta cellám padlójáról. Akkor még nem volt a hátában az az ezüst szegekkel kivert nyelű, furcsa formájuk és, amellyel kioltották az életét. Csula komor tekintetet vetett a halottra, majd ugyanolyat rám. Mi a fene ez? Jó kérdés volt, a helyzethez illő. És ráadásul választ is várt rá. Tisztában voltam az illem szabályokkal, annak van joga kérdezni, aki rangban magasabban áll, s annak a kötelessége a válaszadás, aki lejjebb. Egy halott, válaszoltam hát. Csula hangja megcsuklott. Azt én is látom. Fogalmam sincs róla, hogy került oda, előztem meg a kérdését. Amikor bemásztam a barlangba, még két mumifikálódott holttest volt a helyén. Csula összevonta a szemöldökét. Azt mondod, nemrég két múmiát találtál ebben a lyukban? Részletesen elmeséltem neki a korábban történteket. Csula nem szakított félbe, csupán időnként a könyvhegyre pislogott. Amikor befejeztem, megvakarta az orrát. Hol van a kísérőd, Namsenkpa? Fogalmam sincs róla. Azt mondod, ő is látta, amit te láttál? Persze, hogy látta. Mikor volt ez? Cirka egy órával ezelőtt. Miért jöttetek le egyáltalán ide, a föld alá? A halottra néztem, és ismét beszélni kezdtem. Amikor befejeztem, Csula kétkedő tekintetével találkozott a szemem. Azt mondod, ez a trapa mutatta meg neked tegnap este, hogy merre van a raktár? Így van. Lelépett, amikor ti bementetek? Vajon miért? Nem tudom, morogtam. Ez érdekes. Közvetlenül előtte találkoztál ezzel a furcsa fénnyel először? Apropó, nem sejtett, hogy mi az ördög ez? Egyelőre nem. Sem a fényforrást nem találom, sem az azt tápláló energiát. Lehet, hogy maga a levegő világít? Valaminek akkor is lennie kell a háttérben. Azt is mondtad, hogy megjelent előtted a raktárban egy démon. Egy igazi démon. Hogy lehet ez? Valószínűleg hologram volt, mondtam. Egy háromdimenziós. Ki a fene vetítene ide hologramot? Fogalmam sincs róla. Az a baj, hogy nekem sincs. Eszerint nem tudtad, hogy a raktár és a könyvtár egymás mellett vannak és át lehet járni az egyikből a másikba? Nem tudtam, bólintottam megadóan. Csula az előttünk fekvő szerzetesre nézett. Merev volt az arca, mintha kőből faragták volna ki. Egy szerzetesemet megölték, szólalt meg aztán halkan. Két állítólagos múmia eltűnt. És ez a rohadt kék fény is egyre csak világít. A sors, vagy az istenek ekkor, amint az néha megtörténik, léptek egyet a rejtélyek és titkokság tábláján. Abban a pillanatban, ahogy kifakadt belőle a harag, villódzni kezdett körülöttünk a levegő. Olyannyira, hogy szédülés fogott el tőle. Én Csulába kapaszkodtam, ő pedig belém. Aztán hirtelen, amilyen váratlanul ránk tört, olyan váratlanul meg is tört a varázs. A kék fény villant néhányat, és ismét megszelídült. Mi volt ez, Rimpócse, nyögte Csula? Válaszolni akartam, de nem maradt rá idő. Ebben a szempillantásban ismét villant egyet a kék fény. Szemem elé kaptam a kezem, bár ezúttal nem volt szükségem rá. A fény kissé elhalványult, majd egy villanás, és egy csíkos test jelent meg a levegőben. Egy nagy macska. Tigris, nyögte Csula. Ez egy tigris, valóban az volt. Egy igazi, ki tudja, hány kilós, bengáli tigris. A tigris hátán egy bikinis nő ült, pezsgős pohárral a kezében. Láttam, hogy a pohár tele van valamilyen folyadékkal, ugyan mi mással lehetett volna, mint pezsgővel. Ránk emelte, miközben kattogó szótöredékek hagyták el az ajkát. Nem értettem semmit belőlük, még azt sem, hogy milyen nyelvtöredékei lehetnek. A szavak helyett időnként csak sípolások és elnyújtott csikorgás hallatszott, az idő megrágta a szép, bikinis nő hangját. A nő ekkor felemelte szabad kezét, belecsókolt a tenyerébe, majd felénk dobta a csókot. Tela, mondta mosolyogva. Aztán egy villanás és eltűnt a látomás. Mi volt ez, jögte ismét Csula? Mi volt ez, Rimpócse? Ha tudtam volna, elmondtam volna neki. Csula komor ábrázattal maga elé bámult. Újra a szobájában ültünk az ülőpárnákon, az asztalka mellett. A fiatal szerzetes éppen akkor töltött nekünk jakvajas teát. Én nagy kedvvel ittam, Csula azonban már közel sem olyan lelkesen. Rám nézett, majd szomorúan megcsóválta a fejét. Nagy bajban vagyok, Rimpócse. Részvevőm bólogattam. Halottból egy is sok, hát még ha három szakad az ember nyakába egyszerre. Még akkor is, ha háromból hirtelen eltűnik kettő. Nem elég nekem ez a három halott, rövidesen itt lesznek a konténerek is, panaszkodott. Milyen konténerek? Kérdeztem, azon töprengve, hogy valójában mi a fene is történt velünk. Csak nem káprázat játszott velem és Namsenkpával. A lakókonténerek. Fogalmam sem volt róla, miről van szó, de azért együttérzőm bólogattam. És az nem jó? Kérdeztem, végül. Az nem, morogta. Miért nem? Mert a jövendő lakóik is vele jönnek. Ez már izgalmasabbnak hallatszott. Mindeddig azt hittem, zavartalanul dolgozhatok majd Ngakpában, csak hogy ennek úgy látszik, lőttek. Miféle lakóik? Érdeklődtem. A mentsük meg a kolostorokat, alapítvány emberei. Az meg mi a csoda? Sula Rinpoche fürkészve rám nézett. Tudsz hallgatni? Ha muszáj, igen, hát most muszáj lesz. Ha nem segítesz nekem, én sem segítek neked. Világos, tiszta sor, bólintottam, pedig egyáltalán nem volt az. Akkor figyelj, Rinpoche, manapság a világ tel is tele van különféle alapítványokkal. Szerencsére van köztük egy láma kolostorokat segítő is, bár ez csak az elmúlt évben jött létre. Ez finanszírozza Ngakpa helyreállítási munkálatait. Kik finanszírozzák az alapítványt? Nem akarsz egy kicsit sokat tudni, förmett rám. Az alapítványok támogatóinak sok esetben nem nyilvános a személye, hogy szépen fejezzem ki magam. Másképpen szólva, a támogatók gyakran eltitkolják a nevüket. De valamennyien gazdag emberek. Nagyon gazdagok. Nem kellett sokat magyarázgatnia, pontosan tudtam, miről van szó. A szupergazdagok közül is sokan szimpatizálnak a lámahittel, és hajlandók is támogatni, csak hogy Kínával sem akarnak rossz viszonyba kerülni, ezért mélyen hallgatnak a támogatásukról. A szerzetesek között sok a menekült tibeti, ezért a kínaiak összevonják a szemöldöküket, ha lámakolostorokkal kapcsolatos tevékenységről hallanak, történjék az a világ bármely országában. Ma délután az alapítvány eseti bizottságának néhány tagja Ngakpába érkezik, hogy végérvényesen eldöntsék, kapunk-e pénzt a kolostor helyreállítására, avagy sem. És nekem kell gondoskodnom róluk. Hát ez bizony nem könnyű feladat, húztam el a számat. Ami az elhelyezésüket illeti, nem lesz probléma. Lakókonténerekben fognak lakni. Még fürdőszoba is van bennük. Plusz WC. Kissé irigylem őket, mondtam. Ha jók az értesüléseim, te kifejezetten élvezed a szerzetesi cellákat. Hát most kaptál egyet. Nagyon köszönöm, bólintottam. Még ne köszönges semmit, még nem értünk a megbeszélésünk végére. Van egy ajánlatom számodra. Ettől tartottam. És mi az? Itt van a könyvtár, intett valahova a messzeségbe. Tel is tele van könyvvel, igazi könyvritkaságok lehetnek bennük. Nagyon könnyen meg tudnám akadályozni, hogy még egyszer betedd oda a lábad. De te nem akadályozol meg benne, azt még majd meglátjuk. Vannak bizonyos feltételeim. Például, Sula megvakarta az orrahegyét és ravaszul nézett rám. Például, hogy befogod a szádat. Ezt már megígértem egyszer, elveim ellen való ugyan. Ígérd meg még egyszer, én majd elkapom horlógyilkosát, és megkeresem a múmiáidat is, ígérd meg, hogy soha senkinek egyetlen szót sem szólsz róluk. És a tigrisen lovaglónőről sem. Sem vele, sem horló hullájával, se a múmiákkal ne legyen gondod. Rendben, és a késsel se, milyen késsel? Kérdeztem meghökkenve. Azzal, amelyik horló hátában van. Miért ne törődjek vele? Sula Rinpoche bánatosan nézett rám. Mert az az én késem, Rinpoche. Óhajtasz még valamit tőlem, nyögtem letaglózva a döbbenettől. Te leszel a jobb kezem, ezt meg hogy érted, te leszel Gyancó mellett a másik tanácsadóm, neked úgyis jól forog a nyelved és élénk a fantáziád, Rinpoche. Hogy élénk a fantáziám, hördültem fel, mi a fenére célzol? Gondolj a könyvtárra, Rinpoche, ha nem kapsz tőlem engedélyt. Kivele, mire akarsz még rávenni? Sula ismét megvakargatta az orrahegyét. Az a helyzet, hogy nem csak az alapítvány vezetői jönnek, hanem néhány hozzátartozójuk is. Feleségek, gyerekek. Csak nem akarod, hogy óvodát szervezzek a gyerekeknek? Annál azért bizonyára már nagyobbak, mondta. A szüleik életkorát tekintetbe véve. Én azonban semmit sem óhajtottam tekintetbe venni. Egyáltalán nem óhajtottam sem tanácsadóként, sem pedig óvóbácsiként tevékenykedni. Ezt aztán meg is mondtam neki. Sula szelíden nézett rám. Nem olyan nagy dolog, amire kérlek, Rinpoche. Az lenne a feladatod, hogy ismertesd meg őket a láma kultúrával. Mesélj nekik, például. Mi az ördögöt meséljek? Tőlem kérded? A hírek szerint senki nálad nem ismeri jobban a láma hit mitológiáját. Ismered a kolostori szokásokat. Ismersz minden istent, a történeteiket is, ismered a démonokat, a szellemeket, az elvarázsolt holttesteket. Gondolod, hogy ez érdekelné őket? Biztos vagyok benne, Rinpoche. Tehát a természetesen még mindig megtehettem volna, hogy szedem a sátorfámat és lelépek. Csak hogy akkor örökre el kellene hagynom Gakpát. Márpedig ezt nem óhajtottam volna. A könyvtár is érdekelt, azon kívül az is izgatott, ami nem tartozott szorosan a könyvekhez. Azokra a megmagyarázhatatlan jelenségekre gondolok, amelyekre mindenképpen szerettem volna fényt deríteni. Beleértve Csularimpócse ezüst szegekkel kivert nyelűkését is Khorló szerzetes hátában. Ezért aztán némi habozás után beleegyeztem, hogy én legyek a kolostor óvóbácsia és pergőnyelvű tanácsadója. Hamarosan meg is bántam el hamarkodott lépésemet. Kedvetlenül indultam az ajtó felé, de Shula megállított. Várj még egy kicsit, Rimpócse, mondd meg a szállítóknak, hogy az udvarra rakják a konténereket. Ebben a pillanatban nyílott az ajtó és a teakészítő trapa dugta be a nyíláson a fejét. Már itt is vannak, Rimpócse, jelentette. Jól van, intett Shula, elmehetsz, blobzag Rimpócse. Később is ráérsz megismerkedni velük. Indultam volna az ajtó felé, de a következő pillanatban az első jövevény már át is lépte a küszöböt. Mögötte egy szőke, 40-es éveit taposó, gyűrött arcú nő és három gyerek nyomakodott be a szobába. A jövevény magas, sovány, harcsabajuszú férfi volt. Néhány lépés után megállt velünk szemben, és karba tette a kezét. Dr. Joseph Bannister vagyok, uraim, legyenek üdvözölve. Shula kikászálódott az asztal mögül, s meghajolt Mr. Bannister előtt. Shula Rimpócse vagyok, ez az úr pedig itt Blobzang Rimpócse. Bannister rám nézett. Nem lepődött meg, hogy nem vagyok nepáli. Örvendek, uraim, Őgrész, a feleségem, a fáradt arcú hölgy fáradtan bólintott. Ő Tereza, a nagyobbik lányom. Tereza ránk mosolygott. Talán még a kék fénynél is szebben világított a mosolya. Igazi mész szőke volt, feszes nadrágban, kockás blúzban, piros papucs cipőben. Ő Szú, a kisebbik. Szú a klónja lehetett volna Terezának. Szép volt ő is, ám szép kis pofikáját ezúttal elcsúfította a fáradtság és a kedvetlenség. A fiatalember pedig Den, a fiam. Elnézést kérek, uraim, de az utazás kissé megviselt bennünket. Milyen magasan lehetünk a tenger szintje felett? Úgy 2-3 ezer méternyire, nyögte Shula. Azért ez se semmi. Nos hát, gyermekeim, ez az úr Mr. Shula, a főláma, ez az úr pedig. Blobzang Rimpócse, izé. Ő a tanácsadom, mondta Shula. A karrieremmel igazán meg lehettem elégedve. A körülményekhez képest elég gyorsan emelkedtem a kolostori ranglétrán. Ő foglalkozik majd a mindennapi teendőikkel, így a főláma. Amint látom, már előkészítették a konténerek helyét, mondta elégedetten Mr. Bannister. Különben gyönyörű ez a vidék. Igazán meg vagyok vele elégedve. 10 percnyi udvarias csevegés után egy Shula segítségére siető szerzetes kiterelgette a gyerekeket és Mrs. Bannistert a konténerekhez, Mr. Bannister pedig velünk együtt helyet foglalt az ülőpárnákon. Milyen érdekes ez az ülésmód, csodálkozott maga aláhúzva a lábait Mr. Bannister. És mennyire praktikus, a teakészítő szerzetes ismét felbukkant, kezében új teáskannával. Letett egy ezüst csészét Mr. Bannister elé, és teletöltötte teával. Mr. Bannister figyelmesen nézte, amint a halvány szürke tea elhagyja a kancsócsövét és beleömlik az ezüst csészébe. Ez micsoda? Kérdezte kíváncsian. Shula rám nézett, és mintha megremegett volna a szája széle. Tea, mondta. Bannister addig bámulta a teasugarat, amíg meg nem telt a csészéje. Ez kérdezte zavartan. Ez, bólintott Shula. Érdekes, csodálkozott Bannister. Vékony orrának még vékonyabb cimpái úgy remegtek, mint érzékeny vitorlák a parti szélben, hát nincs kellemetlen illata. Csak bizonyos értelemben furcsa egy kicsit. Naná, hogy az volt, aki nem szokta meg a himalájai teát, azt sokszerűen érinti a vele való első találkozás. Bannister felemelte a csészéjét, majd, amikor látta, hogy mi ketten meg sem moccanunk, gyorsan visszatette a helyére. Annál is inkább, mivel az ezüst csészének nem volt füle, az ital pedig forró volt, égette az ujjait. Bocsánat, mondta zavartan. Shula felemelte a csészéjét. Úgy, ahogy kell. 4 ujját alá csúsztatta, a csésze alja vastag ezüst labból készült, így csak nehezen engedte át a tea forróságát, hüvelykével pedig megtámasztotta a csésze peremét, amely ugyancsak kellemesen hűvös volt. Jobb keze 3 középső ujját belemerítette a csészébe, kihúzta őket, s a rajta maradt cseppeket előbb a föld, majd az ég felé fröccsentette. Mr. Bannister ügyesen felvette ugyan a csészéjét, de az ujjait már nem dugta bele. Vagy féltette őket, vagy egyszerűen csak nem akarta teájába nyúlkálni. Shula morgott valamit, aztán hajlongani kezdett. Ismét beledugta az ujját a teába, és ismét fröskölt belőle. Ezúttal északi és déli irányba. Mr. Bannister közben rájött, hogy alig ha nem egyszer tartás résztvevője, ezért feszülten figyelte a mozdulatainkat. Amikor befejeztük, felém fordult. Bocsássanak meg, uraim, de meglehetősen tapasztalatlan vagyok az itteni szokások terén, és nézzék el nekem, ha tudatlanságomból kifolyólag udvariatlanságot követnék el. Nem tesz semmit, Mr. Bannister, mosolygott Sula. Megkérdezhetem önöket, uraim, hogy ez a fröskölés az ujjaikkal. Áldozat, mondtam gyorsan. Áldozat. Akár szertartásnak is mondhatnánk. Mr. Bannister arca felderült. Mint a japánoknál az a teaizé. Hasonló. Ilyenkor a teánkból néhány cseppet az isteneknek és a szellemeknek ajánlunk fel. Értem. A föld szellemeinek. Bocsánat, azok is vannak. Vannak, bólintottam. Méghozzá nem is kevesen. Minden épületnek megvan a maga szelleme, általában a küszöb alatt lakik, ezért errefelé nem szabad a küszöbre lépni. Mr. Bannister ekkor fekete zakója zsebébe nyúlt, kirántott belőle egy kockás fedelű noteszt, egy golyóstollat, és csak úgy, a térdén belefirkantott néhány sort. Ha megbocsátanak, ezeket feljegyezném, morogta. Majd felolvasom Grace-nek és a gyerekeknek. Hadd tanulják meg egy idegen világ szokásait. Ha felfelé fröccsentünk néhány cseppet, folytattam, az az égi isteneknek szól. Az égi isteneknek, morogta, és egyre gyorsabban járt a kezében a golyóstoll. A négy világtáj pedig az ő isteneiknek. Igen fontos például az északi irány isteneinek végrehajtott áldozat. Északi istenei általában mohók és kegyetlenek, igénylik az ajándékokat. Ezt meg kell tanulnia a gyerekeknek, mondta Bannister. Bár Tereza már nem gyerek, ebben egyetértettünk. Bár még nem volt alkalmam rá, hogy tüzetesebben is megszemléljem Terezát, annyit azért láttam belőle, hogy egyetértsek az apjával. Terezáról már nem igen lehetett volna azt állítani, hogy gyerek. Mr. Bannister ekkor ismét minden figyelmével a tea felé fordult. Beleszagolt, majd elfintorította az orrát. Hát furcsa egy kicsit, ami azt illeti. Meg szabad kérdeznem, hogy miért ilyen szürke a színe? Azoktól, amik benne vannak, mondtam bölcsen. És mik vannak benne? Elsősorban tea. Zöld tea, értem. Zöld téglatea. Téglatea? Azért hívják így, mert tégla halakúra préselik. Ez is régi hagyomány a Himalájában. Valaha a téglaformára préselt tea fizető eszközként szolgált, akár csak a jak, vagy a szarvasmarha, vagy a végsejem. A préselt tea téglából le kell vágni bizonyos mennyiséget, sabból megfőzni a teát. Értem, ez igen érdekes, ezután jakvajat tesznek a tetejére. A jakvaj elolvad. Micsoda, kérem, jakvaj. Szóval jakvaj, az a fontos, hogy jó a vas legyen. A jakvaj? Természetesen, csak úgy ízletes igazán. Mr. Bannister furcsán nézett rám. Ez talán egy kis tréfa, hehehe. Miért lenne tréfa, csodálkoztam. Az a vas jakvaj a himalájai tea szíve lelke. Anélkül mit sem érne az egész. Aztán még árpalisztet is tesznek bele. Bannister eltátotta a száját. Mit nem mond, az enyémbe is tettek. Természetesen, Mr. Bannister egyre gyanakvóbban vizsgálgatta a csészéjét. Láttam rajta, hogy lassan lankadni kezd benne a kezdeti lelkesedés. Van még valami egyéb is? A lekvár. Ez tájegységenként változó. Van, ahol egyáltalán nem is tesznek bele, azon kívül persze az sem mindegy, hogy milyen a lekvár. A legízletesebb a vadribizlié. Persze, ha van más, Sula felemelte a csészéjét, jelezve, hogy vége az oktatásnak. Immár feleslegesnek tartotta a szóró áldozatot, egyszerűen csak a szájához emelte a csészét, és nagyot szürcsölt belőle, így tettem én is. Szándékosan szürcsöltem, hogy ezzel is kifejezzem az istenek és szellemek iránti tiszteletemet. Ha ugyanis ízlik a tea, amit a szürcsöléssel fejezek ki, akkor ez azt jelenti, hogy a számukra felajánlott áldozat is kiváló minőségű. Mr. Bannister a szürcsölésre nem, mert rákérdezni, csupán tanácstalanul nézegette a teáját. Kóstolja meg, biztattam. Egészen kiváló íze van. Mr. Bannister bólintott, összeszedve minden lelki erejét nagyot húzott a teájából, majd letette a csészét maga elé az asztalra. Hát ez aztán legyintett egyet. Hát ez, mondtam én, hogy nem fogja megbánni, lelkesedtem. Ne aggódjék, van még elég. Sula Rinpoche, valamint szerény személyem naponta több kancsóval is elfogyasztunk. Nem, tiltakozott Mr. Bannister. Egyelőre elég ez az egy, akarom mondani, fél csészényi. Inkább mondanék néhány szót az alapítványunkról, csak kicsit bocsánat. Elfordult és megtörölgette a száját a zsebkendőjével. Ejjjeno ez a magasság, mintha kicsit megkavarta volna a gyomromat. Se baj. Szóval, mint tudják, Joseph Bannister vagyok az alapítványunk titkára. Csak nemrég vettem át az alapítvány titkárságának az irányítását, ezért nem vagyok még jártas ezen a területen. Ismét előkapta a zsebéből a zsebkendőjét, elfordult, és diszkréten böffentett egyet. Na igen, mondta aztán, az én feladatom, hogy beindítsam a valódi átalakítást, ha végül is a többiek megszavazzák rá a pénzt. Ki hinné, hogy ez a kolostor majd egy évszázadig üresen állt? Elnézést kérek, uraim, Ismét a zsebkendő, ismét a diszkrét büffentés. Természetesen nem csak én jöttem a családommal, hanem az alapítvány eseti bizottságának néhány tagja is velünk jött, mint például Mr. Gerwood, Mr. Collender, Mr. Drakes és még néhányan. Őszintén szólva, nemigen ismerem őket, mint említettem, új vagyok még a titkárság élén, ám valamennyien gazdag és befolyásos emberek, kedvelik a keleti világot, és roppantul kíváncsiak, hogy milyen a kolostori élet. Az ő nagyvonalúságuknak köszönhetjük a konténereket is. Bocsánat, uraim, zsebkendő, büffentés, hoztunk áramfejlesztő generátort is, folytatta a gyomrát tapogatva. Amint hallottam, nincs ide fent áram, hát most látni fogják, hogy milyen áldás az emberiségnek. Azon kívül napelemeket is, olyan gyorsan ugrott fel, hogy majd feldöntötte az asztalkát. Bocsánat, uraim, feltépte az ajtót és kivágtatott a folyosóra. Ha felvillant volna a kék fény, nem kételkedtem volna benne, hogy ismét egy hologram tűnt el a szemem elől. Sularim Pócse intésére utána vágtattam. Fél óráig kerestem, mint hiába. Akkor aztán visszatértem a főláma cellájába. Nem kis meglepetésemre addigra Sula is felszívódott, találtam viszont három ismeretlen embert odabent. Rájuk mosolyogtam, és megpróbáltam szó nélkül lelépni. Egyikük, egy alacsony, vörösképű emberke azonban nem hagyta. Na végre, csak hogy előkerült, kiáltott rám. Ön ugyebár Sularim Pócse? Nem volt mese, be kellett mennem a szobába. Sóhajtottam, átléptem a küszöböt, majd meghajoltam előttük. Legyetek üdvözölve Gakpa kolostorában. Fel akartak tápászkodni, de nem sikerült nekik. Mivel mindhárman egymásra rakott párnákra telepettek le, nem volt egyszerű felállniuk. Nehogy baleset történjék velük, inkább magam is leültem. Őszentsége hamarosan visszajön, tettem nem egészen biztos ígéretet. Őszentsége hökkent meg a vörösképű emberke. Ön akkor kicsoda? Hát nem látod, hogy európai, vagy amerikai, bökött rám egy nagy hasú, nagykezű férfi. Ez nem lehet a főláma, Blobzangrim Pócse vagyok, mondtam elegánsan meghajolva. Pontosabban annak szántam, ám az ülőpárnák csúszkálni kezdtek a fenekem alatt, így inkább kapálódzásnak tűntek a mozdulataim, semmint meghajlásnak. A harmadik, őszhajú, szemüveges férfi bólogatni kezdett. Üdvözöljük, Rimpócse, különben kitisztelhetünk önben, őszentsége jobb keze vagyok. És ez mit jelent? Én vagyok az egyik tanácsadója. Remek, remek, dörzsölgette össze a kezét az őszhajú. Az én nevem Conrad Gerwood, az az úr, a nagykezű, pocakosra mutatott, Mr. Adam Collender, ő pedig Mr. Forrest Drakes. Örvendek, uraim, mondtam, pedig egyáltalán nem örvendtem. Eredetileg Mr. Chulával szerettünk volna beszélni, gondolja, hogy hamarosan itt lesz. Feltétlenül, ígértem, nem tudja, hol lehet. Imádkozik, mondtam, és hol imádkozik, hol itt, hol ott. Nem tudná valahogy előkeríteni? Hova gondol, hökkentem meg. Egy imádkozó főlámát nem szabad megzavarni. Ez világos, bólintott a nagykezű Mr. Collender. Ön szerint mikor fejezi be az imáját? Az attól függ, mondtam. Mitől? Hogy mennyi a világ bűne? Ami csodának a bűne, hökkent meg Mr. Gerwood. A világé. Őszentsége felelősséget érez az egész világ iránt. Ezért imádkozik a bűnösökért. Ez pedig néha sokáig tart. Gondoljon csak bele, Mr. Gerwood, csupán Kínában több mint 1 milliárd bűnös él. És akkor hol van még a többi kontinens? Pedig meg kellene beszélnünk bizonyos dolgokat, csóválta meg a fejét Mr. Collender. És azokat csak kizárólag személyesen vele beszélhetjük meg. Anyagiakról van szó ugyanis. Mi az alapítvány eseti bizottságának a tagjai vagyunk. Megpróbálom előkeríteni, mondtam szolgálatkészen. Felálltam és az ajtó felé lépkedtem. Nem tudom, hogy meddig fog tartani, uraim, de előkerítem. Eszemben sem volt. Némi ajtókeresgélés után, végül csak kijutottam az udvarra. A tegnap még csendes táj ma már csatatérnek tűnt. Egy cirka 3 emeletnyi magas munkagép konténereket rakott le az udvar füvére, néhány munkás pedig, amint a konténerek alja elérte a talajt, már kezelésbe is vette őket. Pontosan a helyükre vezényelt egy sárga sisakos nepáli férfi. Szerencsére ügyet sem vetettek rám. Lesunytam a fejem, és csak akkor lassítottam egy kicsit, amikor meghallottam egy újabb férfi dörmögő hangját. Hindiül beszélt egy másikhoz, aki valószínűleg egy munkagödörben dolgozott. Igyekeznünk kell, Kumar, mert rövidesen ítéletidő lesz itt. Ki mondta? Kapur. Sikerült valahogy befognia az időjárás jelentést. Mit jelent az, hogy ítéletidő? Esőt, vihart, amit csak akarsz. Ez itt különösen veszélyes hely, jó lesz mi hamarabb eltakarodnunk innen. És mi a veszély benne? Hát a víz és a földcsúszamlás, barátom. Bámészkodtam egy kicsit, megpróbáltam felmérni a konténer faluhelyét. Kicsit több volt a konténerekből, mint gondoltam, majd az egész udvart elfoglalták. Bár tulajdonképpen szemlélet kérdése az egész. A kolostor udvara ugyanis az a terület, amelyet a kolostor kerítése határol. Elméletileg, csak hogy Ngakpának két oldalról is hiányzott a kerítése, így az udvar végtelenbe veszett. Ha így nézzük a dolgot, akkor a konténerek nem is foglaltak el olyan óriási helyet. A konténerek után a démonfalat vizsgáltam meg. Azaz csak a helyét. A démonfal eltűnt az elmúlt évek mély torkában, csak néhány kő jelezte, hogy eredetileg hol állt. A töredezett alapkő mellett ott láttam azt a követ is, amellyel Namsenkpa próbálta megakadályozni a démonok bejutását a kolostorba. Amint a követ körül tébláboltam, megszólalt mögöttem valaki. Kellemes, gerincet birizgáló hangon, ahogy csak egy fiatal nő tud megszólítani valakit. Halló szentatyám, hogy van? Lassan, méltóság teljesen, egy igazi, az élet múlandóságán töprengő szerzeteshez illőn fordultam meg. Aztán majdnem kiejtettem a kezemből azt a manikövet, amelyet éppen benne szorongattam. Az volt a szándékom, hogy megtörölgetem a zsebkendőmmel, elvégre alig látszott rajta a felirat a kosztól. Attól tartottam, hogy egy rövidlátó démon nem tudja majd elolvasni, és egyszerűen csak besétál mellette az épületbe. Ha lejtettem volna a követ, bizonyára a lábamra esett volna, s akkor aztán oda lett volna a méltóságom. Szerencsére az istenek megóvtak tőle, hogy nevetségessé tegyem magamat. Az utolsó pillanatban sikerült elkapnom a lefelé hulló démon riasztót. Mr. Ez a, mert ki lehetett volna más, érdeklődve legeltette rajtam a szemét. Éppen úgy, mint megfordítva. Hogy ő mit látott rajtam, az örök titok maradt, ám hogy én mit rajta, arról órákig lehetne beszélni. Ha röviden akarnám kifejezni magam, csak annyit mondanék, hogy Teresa Bannister gyönyörű lány volt. Szőke, karcsú és az arca, ó Istenem, szelíd arcához csak hangja látsága és simogató kedvessége volt mérhető, jeansze szorosan rásimult a testére, akárcsak világos kék blúza. Ugyancsak világos kék rövid szárú csizmája két óriási virágnak tűnt, amelyek éppen akkor bújtak ki a fűből. Levettem a süvegemet és akaratlanul is meglegyezgettem vele az arcom. Bár már itt volt az ősz, valahogy melegebb volt a megszokottnál. Főleg itt, a hajdani manifal környékén.